Üdvözlök minden hallgatót, Nyúl Zsuzsa vagyok, ez itt a Holnap tegnapja. A mai vendégem dr. Fehér Zoltán, a WWF Magyarország természetvédelmi vezetője. Szervusz, köszönöm, hogy itt vagy.
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat.
A mai beszélgetésünk apropója pedig az, hogy a közelmúltban volt, egészen pontosan május 22-én a biológiai sokféleség nemzetközi napja, ahol a biodiverzitás fontosságára és az azt fenyegető veszélyekre hívják fel a széles nyilvánosság figyelmét. Szerintem beszéljünk egy olyan nagyon banális és egyszerű dologról, hogy miért is van szükség a biodiverzitásra, miért kell, hogy fontos legyen ez a téma.
Nagyon sok városi ember, akár jó szándékú ember is szokta azt mondani, hogy persze szeretem a természetet, meg szeretem a lepkéket, meg a bogarakat, meg hogy csicseregnek a madarak, de azt nem érti, hogy tulajdonképpen ez miért fontos, milyen etikai vagy esztétikai jelentőséget tulajdonítanak a természet legnagyobb részének. Illetve hát tulajdonképpen az állatoknak, hogyha biológiai sokféleségről beszélünk, akkor sokan hajlamosak a faj gazdagságra gondolni, és azt, hogy egyes fajokra miért van szükség, azt ezeken az erkölcsi vagy esztétikai megfontolásokon túl nem nagyon látják. De hogyha úgy tekintünk a biológiai sokféleségre, hogy tulajdonképpen ez a természet vagy a természetnek az élőlényekből álló része, akkor már egészen más megközelítésre vagy megvilágításba kerül a természetnek a szerepe, hiszen a természet számos olyan szolgáltatást nyújt nekünk, amely a jólétünkhöz, az egészségünk megőrzéséhez, az életben maradásunkhoz szükséges, és ezeknek egy jelentős része olyan, amit viszonylag könnyen föl is lehet fogni, hogy ez miért akár pénzben kifejezhető ezeknek az értéke. És amikor fölismerték az ökológusok, biológusok azt, hogy a gazdaság szereplői milyen jelentősége van a természet értékeinek a megőrzésében, de egyszerűen nem értik azt, hogy miért kéne ezt nekik, akik profitorientáltak megvédeni, akkor kidolgozták az úgynevezett ökoszisztéma szolgáltatásoknak a tulajdonképpen egy magyarázatot. Megpróbálták lefordítani azoknak az embereknek a nyelvére, akik a pénzből értenek.
Természet, mint ellátó jelentkezik egyébként ebben az ökoszisztéma szolgáltatási rendszerben, mert ilyenekre gondolhatunk, mint például a tűzifának a megléte, vagy a fa anyagoknak a beépítése, hiszen azt is a természettől nyerjük el, vagy adott esetben a természetes vizeknek a megléte, amiből energiát nyerünk. Tehát ezek gyakorlatilag az ökoszisztéma szolgáltatásokhoz tartoznak.
Többféle ökoszisztéma szolgáltatás van, amit a viszonylag a legegyszerűbb megérteni, ezek az ellátó típusú ökoszisztéma szolgáltatások, az, hogy az erdő fát ad nekünk, a természetes vizek halat adnak nekünk, az erdő gombát ad, a jó minőségű mezőgazdasági talajból több növény nő ki, és egészségesebb és nagyobb a beltartalmi értéke, de ezen kívül más ökoszisztéma szolgáltatások is vannak. Vannak a szabályozó típusúak, meg vannak a rekreációs vagy esztétikai típusú ökoszisztéma szolgáltatások. Tehát azt, hogy egy hektár erdő nekem mennyi fát ad, azt akár fillére pontosan meg tudom határozni ennek az ökoszisztéma szolgáltatásnak az árát.
Igen, ez egy ellátó ilyen formán.
Igen, de például azt, hogy egy szép táj megihleti egy nemzetnek a költőjét 300 évvel ezelőtt, és az költ egy olyan verset, ami aztán a közös nemzeti öntudatnak egy kiemelt része lesz, az gyakorlatilag lehetetlen monetizálni, és ez az egyik csapdája az ökoszisztéma szolgáltatásoknak, hogy amikor megkérdezi a pénzember, hogy jó, akkor ez az erdő mennyit ér nekem, és az ökológus megpróbálja lefordítani, akkor biztos, hogy kifelejt egy csomó olyan ökoszisztéma szolgáltatást, ami rendkívül fontos, de nehéz lefordítani a pénzre, és amikor kijön egy összeg, akkor a döntéshozók megvonják a vállukat, és azt mondják, hogy oké, de ez kevés.
Talán az ökoszisztéma szolgáltatások közé, amit leginkább hallunk, az a méheknek a megléte. Tehát, hogy a méhek beporzásával olyan mezőgazdasági biztonságot teremtünk meg a világ számára, hogyha ők, ezek a pici élőlények nem lennének, miközben valószínűleg a jelentőségüket nem feltétlenül definiáljuk önmagunk számára, vagy a társadalom számára napi szinten. Ha ők nem lennének, akkor viszont ez az egész folyamat fáborulna.
És lehet látni ilyen képeket vagy videókat. Vérmérséklet kérdés, hogy ez viccesnek tartjuk, vagy nem, hogy Kínában, ahol hatalmas területekről tűntek el a beporzók, ott emberek kis létrával, kis ecsettel gyümölcsfákat poroznak. Ott kézzel foghatóan meg lehet mondani, hogy mit vesztettünk azzal, hogy elvesztették, vagy hogy ők mit vesztettek azzal, hogy elvesztették a beporzókat. Azért kiemelt az Európai Unió számára is egy kiemelt csoport a beporzók, egyrészt a mezőgazdasági jelentőségük miatt, másrészt a teljes ökoszisztémában betöltött szerepük miatt, harmadrészt nagyon jól lehet velük demonstrálni egy ökoszisztéma szolgáltatásnak a szerepét. Ilyen esernyőfajnak nevezik őket, tehát hogyha megőrizzük a beporzókat, akkor tulajdonképpen a beporzókkal együtt megőrizzük a teljes faunát és flórát.
Az ő jelentőségük ilyen formán közgazdasági értelemben is mérhetővé válik.
Tulajdonképpen igen, de talán hadd mondjak egy másik példát, hogyha veszünk egy olyan erdősávot, ami egy lakótelep és egy autópálya között nő, és zajvédőként funkcionál, légtisztítóként funkcionál, széndioxidot nyel el, hogyha ezt az erdőt valaki kivágja, akkor vagy az történik, hogy a lakótelepen lévő lakásoknak az ára lecsökkent, tehát megint csak pénzben kifejezhető az a szolgáltatás, amit ez a zajvédő erdősáv nyújtott, vagy építeni kell helyette egy betonból mondjuk egy zajvédősávot, ugyanakkor az a beton zajvédősáv bár a zajt kiszűri, de a oxigén nem fog termelni, széndioxidot nem fog elnyelni, levegőt nem fog tisztítani, tehát kapunk helyette egy olyan szolgáltatást, ami pénzbe kerül és kevesebbet nyújt. A budai zöldövezetben mitől drágábbak a lakások? Azért, mert hogy hát jobb helyen van, de mitől jobb? Attól, hogy körülötte a természet jobb állapotban van, mint mondjuk a város belső részén, és ott is tulajdonképpen pénzzel kifejezhető a különbség, az az ökoszisztéma szolgáltatás révén, amit a természet nyújt.
Lecsökkent az a biológiai sokféleség, amivel térnyerésünkkel és a nem fenntartható viselkedésünkkel megjelenünk a környezetben.
Igen, a WWF-nek és a Londoni Zoológiai Társaságnak van egy több mint 20 éve futó projektje, élő bolygó index. Egy metrikával szeretnék, vagy próbálják kifejezni azt, hogy hogyan változott a biológiai diverzitás a 70-es évektől kezdve. Ez a gerinces állatoknak az állományaira vonatkozik, mert hogy a gerinces állatok az, amikre viszonylag jól kutatottak, viszonylag sok szakértő van rájuk, és ezért viszonylag sok adat van. És azt találták, hogy a 70-es évek óta a Földön a gerinces fajok állományai 69%-kal csökkentek. De ugyanígy az élőhelyekben is drasztikus a visszaesés. Egy másik index, amivel a biodiverzitás vesztést szoktuk jellemezni, az a kihalt fajoknak a száma, illetve a veszélyben lévő fajok száma, amit a Természetvédelmi Világszövetség, az IUCN-nek a vörös listája listáz. És valóban mindegyik metrika elég sanyarú helyzetet vázol.
Tehát egy kritikus helyzetben vagyunk jelenleg. Hogyan tudunk erre reagálni? Milyen megoldásaink vannak? Vannak-e egyáltalán?
Hát, hogyha most csak Magyarországról, vagy a szűkem környezetben, az Európai Unióról beszélünk, akkor hát világos, hogy mit kell tenni. A még megmaradt természeti értékeket védeni kell.
Hát nem így néz ki a helyzet, azért. Oké, jó.
Minden esetre legalább, ha összehasonlítjuk a világ többi részével, akkor legalább Európában valóban vannak védett területek, vannak nemzeti védelem alatt álló területek, Magyarországon is vannak nemzeti parkok, tájvédelmi körzetek, illetve van az Európai Uniónak van egy faj- és élőhelyvédelmi irányelve, ezt Natura 2000 néven szokták ismerni, és a Natura 2000 hálózat is tulajdonképpen egy ilyen védett terület hálózatot jelent, ami Magyarországon, hát ha a madárvédelmi területeket is beleszámítjuk, akkor 21%-a az ország területének, ha csak a fajvédelmi és az élőhelyvédelmi irányelves területeket, akkor 14%. Tehát nem nagyon sok, de nem is kevés, tehát hogyha ezeket valóban meg tudnánk védeni, akkor ez lenne az egyik fontos lépés a természetvédelme, a természeti értékek megőrzése szempontjából, de ez még kevés. Tehát a leromlott állapotban lévő élőhelyeket rekonstruálni kellene, feljavítani, visszaállítani a eredeti vagy ahhoz közeli állapotukba. Az Európai Green Deal része az Európai Természethelyreállítási Törvény, ami most van alakulóba, és itt azt tervezik, hogy Európa területeinek 10%-a szigorúan védett, és további 20% pedig védett legyen. Hogyha ezt sikerülne elérni, akkor sokan gondolják azt, hogy ez egy észszerű kompromisszum lenne a természet és a gazdaság.
Ez egy olyan törekvés egyébként, amivel a WWF is egyet tud érteni? Mennyire kértek ki egyébként a ti szakértői véleményeteket ezzel kapcsolatban?
A nemzetközi WWF is támogatja ezt, persze mindig a megvalósításban, az ördög mindig a részletekben van, de hát most úgy tűnik, legalábbis viharfelhők gyülekeznek az Európai Green Deal fölött. Korábban a WWF amiatt kritizált, hogy nem elég ambiciózus, de most úgy néz ki, hogy a Ursula von der Leyen féle általunk nem túl ambiciózusnak tartott verzió is talán tovább fog puhulni. Sajnos, de majd meglátjuk.
nem is lehet talán ezeket a biodiverzitási, biológiai sokféleségre vonatkozó szempontokat leszűkíteni egy-egy kontinensre, hiszen mindannyian érezzük ennek a hatását. Például a világ másik felén mondjuk egy nagyobb esőerdő eltűnik, annak a hatása valamilyen formában biztos, hogy minket is érinteni fog.
Ez pontosan így van. Valószínűleg az lenne az ideális, hogyha globálisan sikerülne ezt a 30%-os tengereken is, szárazföldeken is megvalósítani. Azokon a területeken, amit mondjuk úgy, hogy a természet számára feladtunk, tehát azok, ahol mondjuk élelmiszert termelünk, ahol gyárak vannak, ahol lakóterületek vannak, utak, stb., mondjuk ilyen urbán területeken, ott is sokkal inkább az úgynevezett szürke, tehát épített megoldások helyett egyre inkább előtérbe kellene helyezni a természetre alapozott megoldások. Coca-Colával volt van is folyamatban egy együttműködésünk. A teljes kelet-európai régióban azt vállalták, hogy mondjuk érzékelhetővé tenni, hogy hogyan függ egy üzlet a biodiverzitástól. Mondanék egy nagyon egyszerű példát, mondjuk valaki egy wellness szállót alapít egy szép környezetbe, egy erdőbe, egy völgybe, ahol egy patak csörgedezik, és egyszer csak jön valaki, és levágja az egész erdőt tarra, és elmaradnak a vendégei, akkor teljesen kézzelfogható számára, hogy az üzletnek, vagy a bevételnek mekkora része függött a biodiverzitástól. A másik példa egy olyan vállalat, amelyik az élelmiszeriparban tevékenykedik, az egyértelműen függ a talajtól,
az időjárásnak a mienségétől. Ugye igen. Most sokat hallunk erről, hogy túl sok eső, túl kevés eső, aszályos, stb.
Igen.
Szóval ez egy állandó probléma a klímaváltozás tekintetében.
Valamint a beporzóktól is.
Így van.
Tehát, hogy mindenképpen összeköthető a biodiverzitással a tevékenység, és a biodiverzitás vesztés kézzelfogható veszteséget okoz az üzletben.
A fenntarthatóságról gondolkodunk, akkor elsősorban a klímaváltozásról, a CO2 kibocsátásról beszélünk, de valahogy ezek a fajta ökoszisztéma szolgáltatások kevésbé vannak szerintem a gondolkodásunkban, a mainstreamben, miközben ezek is nagyon-nagyon fontos lenne, hogy megfelelő módon rendelkezésre álljanak. Nem feltétlenül úgy, hogy kihasználjuk őket, hanem hogy tudjuk a határokat, hogy hol vannak, ahol, ameddig használhatjuk őket.
Talán azért beszélnek róla kevesebbet, mert kevésbé értik, hogy mennyire húsba vágó. Tehát a klímaváltozásnál már átjött az, hogy az üvegházhatású gáz kibocsátás az emeli a bolygó átlaghőmérsékletét, azt is kezdik megérteni, hogy ez milyen problémákat fog okozni, azt is viszonylag egyszerű megérteni, vagy viszonylag egyszerű kiszámolni egy karbonlábnyomot, és viszonylag egyszerű kiszámolni azt, hogy mondjuk aki erdőtelepítéssel próbálja, ami most nagyon népszerű dolog, hogy egy vállalat azt mondja, hogy megnyugtatom a lelkiismeretemet, és telepítek egy kis erdőt valahol, akár a világ másik végén, amelyik majd elnyeli azt az üvegházhatású gázt, amit az én tevékenységem kibocsát, és akkor lelkiismeretem tiszta. Ezt viszonylag könnyű kiszámolni, hogy hány hektár erdőt kell elültetni ahhoz, hogy a kibocsátott széndioxidot elnyelje. Sokkal nehezebb meghatározni, bár most már szó van arról, hogy biodiverzitás kreditek is legyenek, tehát hogy egy vállalat tudja ellentételezni a biodiverzitásban okozott kárt valahol máshol, de ez nagyon gyerekcipőbe jár, mert hogy ezt mérni is nehéz, meg ez egy százszor bonyolultabb dolog.
Lehet, hogy egy kicsit kritikus vagyok, de azt látom, hogy azért szeretik egyszerűbben megoldani ezeket a kérdéseket. Ilyen formán egy erdőtelepítés az jóval egyszerűbb, egyértelműbb, operatívan, könnyebben kivitelezhető, jól kommunikálható, jól megmutatható.
Még egy olyan vállalat esetében is, amelyik egyébként a zöldrefestést vagy a greenwashingot a háta mögött hagyta, de azért azt meg kell említeni, hogy a vállalatok nagy többsége még ott tart még, hogy csináljunk valamit, csak olcsó legyen, és az leginkább greenwashing szokott lenni, de szerencsére vannak már jó példák.
Biodiverzitásnak a lehetőség az valószínűleg több energiát, több pénzt, több szakértelmet kíván ez esetben.
Tulajdonképpen mi abban látjuk az egyik missziónkat, hogy hogyan tudunk vállalati pénzeket becsatornázni a hazai természetvédelembe, és azt látjuk, hogy ugye első lépés a greenwashing, a második lépés az, hogy amikor megértik, hogy jó, a greenwashing helyett inkább csináljunk valamit tényleg, akkor jön ez, hogy szénlábnyomunkat ellentételezzük, ültessünk valahol egy kis erdőt, és ekkor szoktuk azt mondani, hogy jó, de inkább ne erdőt ültessünk, hanem élőhelyet rekonstruáljunk, vagy új élőhelyet hozzunk létre, ami akár erdő is lehet, de ne egy fa ültetvény legyen, hanem erdőt ott hozzunk létre, ahol a természetes vegetáció erdő lenne. De próbáljuk meggyőzni a vállalati partnereket, hogy ott, ahol gyepnek van helye, akkor ott gyepet rekonstruáljunk, ott, ahol vizes élőhelynek lenne helye, ott vizes élőhelyet rekonstruáljunk. Egyrészt a gyepek is, a vizes élőhelyek is ugyanúgy nyelnek el széndioxidot, másrészt számos más egyéb ökoszisztéma szolgáltatást nyújtanak, és most kezd átmenni ez az üzenet, amikor már a vállalati partnerek eleve azzal keresnek meg, hogy élőhelyrekonstrukciót szeretnénk. Tehát nem karbon ellentételezésért jönnek, hanem élőhelyrekonstrukcióért. Bár az, ha lehet, akkor legyen erdő, de
igen.
De csak idő kérdése, hogy átmegy ez az üzenet.
Igen, de milyen jó, hogy egyébként már hozzátok fordulnak, és ti tudtok nekik tanácsot adni, hogy oké, ez az első, ez a belépő szint, ez az erdőtelepítés, de onnan még nagyon sok minden más kimeneti pont is van.
Hát elég régóta dolgozunk ezen.
Hogy látjátok egyébként, hogy milyen kategóriájú vállalatok jelennek meg nálatok? Magyar tulajdonúak, KKV-k, multinacionális cégek, olyanok, akiknek egyébként a nemzetközi policiában benne van, hogy ezt kötelezően a maguk lokalizációs területében meg kell, hogy valósítsák?
Igen, főleg ilyenek. KKV-k kevésbé. Illetve tehát egy olyan összeg, amit egy KKV tudna természetvédelemre költeni, arra nehéz egy projektet fejleszteni. Uh-huh. Tehát talán az lenne érdemes, hogy ilyen gyűjtőprojektekbe összegyűjteni a kicsiknek, vagy kisebb hozzájárulásokat, és az is minden csepp számít, de leginkább nagy cégek, multik, akik megkeresnek minket. A WWF-nek vannak stratégiai céljai, és vannak projekt helyszínei, ahol dolgozunk. Uh-huh. És számunkra az az ideális segítség, ha egy vállalati partner azt mondja, hogy ebben a munkában támogatlak titeket. Tulajdonképpen megkérdezik, hogy sőt azt mondják, hogy tetszik, amit csináltok, és ebben támogatlak titeket. Ugye azt kell tudni, hogy a finanszírozásunknak egy viszonylag nagy része EU-s kutatási pályázatokból valósítjuk meg, de ezeknek mindig van önrész igénye, és hogy ezeknek az önrészét például vállalatoktól, tehát hogyha ezt a vállalatok fedezik, akkor az nagyon jól kiegészíti a munkánkat. Alkalmazkodnunk kell ahhoz is, hogy egyes vállalatoknak vannak ilyen elvárásaik, például lehet olyan vállalati partner, aki kimondottan azt kéri, hogy erdőkkel kapcsolatos témákhoz szeretne hozzájárulni. Vannak olyan partnereink, akik kimondottan vizes élőhelyekkel kapcsolatos projektekben szeretnének részt venni, és vannak olyanok, akik pedig a környezeti nevelésben. És mindenkivel megpróbáljuk megtalálni a kapcsolódási pontot, hiszen van erdőprogramunk, foglalkozunk vizes élőhelyekkel, foglalkozunk klímaadaptációval, és foglalkozunk környezeti neveléssel is.
Magyarországon a biodiverzitás tekintetében te, mint szakember, hogy látod, mennyire állunk jól világszinten?
Hát mindig lehet rosszabb. Az a helyzet, hogy tehát föltörténetileg vagy történelmileg a Kárpát-medence azt lehet mondani, hogy egy viszonylag divers terület. Ha Európán belül nézzük, akkor Észak-Európához képest lényegesen gazdagabb a faunánk és a flóránk, Dél-Európához képest viszont nem annyira. Az, hogy most hogy áll a természet állapota, az viszonylag vannak rá mérések, hiszen az Európai Uniós egyrészt a faj- és élőhelyvédelmi irányelv, másrészt a vízkeret irányelv miatt kötelezettségünk az, hogy monitorozzuk a közösségű jelentőségű fajokat, élőhelyeket, a természetes víztesteknek az ökológiai állapotát, és ezt 6 évente kell jelenteni. És ezekből a jelentésekből azt tűnik ki, hogy sajnos a hazai természetes élőhelyeknek az ökológiai állapota nem túl rózsás. A védett fajok helyzete sem jó, és az élőhelyek ökológiai állapota sem.
Bízunk benne, hogy sok olyan vállalatvezető hallgatta most ezt a beszélgetést, aki tud fordulni hozzátok, pontosabban akik úgy gondolják, hogy tudnak nektek abban segíteni, hogy ezen változtassatok és támogassák a munkátokat. Dr. Fehér Zoltán, a WWF Magyarország természetvédelmi vezetője volt a vendégünk. Ez volt a Holnap tegnapja, hamarosan folytatjuk. Köszönjük szépen!
Én is köszönöm!